az idei évben rengeteg különböző információ keringette azzal kapcsolatban, hogy a középiskolások számára pontosan milyen körülmények között lesz ingyenes a jogosítvány, volt szó arról, hogy a teljes kurzus az lesz, volt szó az elméletről, tehát rengeteg álhír, rengeteg bizonytalanság van a témakörben, és ugye ami viszont közös volt ezekben, hogy szeptembertől implementálnak majd egy új rendszert, szeptembertől lesznek változtatások. Most egy bő egy hónappal ezek után mi az igazság, hogyan néz ki ez a gyakorlatban, milyen változtatások történtek?
Ugye életbe lépett a törvény, az a része, hogy valóban az elméleti tanfolyamot a középiskolásoknak köteles a középiskola megszervezni, és ez az elméleti rész az ingyenes, az e-learninges tanfolyam, tehát nem jelenléti oktatás, ami ugye azt jelenti, hogy véhetőleg ugyanazt a tananyagot kapják meg, amit egy autós iskolás megkapnának, és vagy biztosítva az iskola technikai hátteret meg szabadidőt, vagy a tanuló gyakorlatilag hazamegy, és ugyanúgy, mint autós iskolánál tanulna otthon, megtanulja az e-learninget. Ami nagyon fontos az az, hogy vizsgázni nem kell bemenni a vizsgaközpontba, hanem a középiskolába levizsgázhat. Itt nem tudjuk, hogy a tényleges vizsgabiztosnak kell ott lenni, vagy elégséges egy tanár, mert azért nem tudjuk, mert a jogszabály az ír vizsgabiztost is, ami elvileg végzettséghez kötött, meg ugye azt is mondja, hogy felügyelt tanárt kell erre biztosítani. Egy zárt láncú internetes rendszeren tud levizsgázni, nyilván ugyanazon a rendszeren, amit egyébként a közlekedési hatóságnál is van. Ehhez gépek kellenek, meg megfelelő infrastruktúra. Ez ugye számomra egy kérdést vett fel igazándiból, hogyha van olyan autós iskola, amelyiknek ezek a technikai feltételek rendelkezésre állnak, akkor ő miért nem teheti ezt meg, hogy a saját tanulóit ugyanígy vizsgáztatja. De azt, hogy én mit kérdezek, az egy dolog, tehát tényszerűen ez van, hogy az elmélet, az ezek alapján valóban ingyenes, tehát nem fizetős. Azt sem tudom egyébként, ugye van egy olyan jogszabályunk, hogy a bizonyos feltételeknek megfelelő, azt hiszem 20 év, meg gyert, stb., tehát hogy visszaigényelt 25 ezer forintot. Erre nem találtam utalást, hogy aki középiskolába ingyenesen végzi a tanfolyamot, annál mi a helyzet ezzel a visszatérítéssel. Gondolom, hogy ő nem térítheti vissza, és hát nyilván az ügymenet még nincs teljesen kiforva, hogyha valaki levizsgázik egy középiskolába elméletből, akkor hogy kerül egy gyakorlat.
De akkor ezek az ingyenes tanfolyamok, valamint ezek az ingyenes vizsga lehetőségek, ezek a jogszabály mellett a gyakorlatban is megindultak, akkor van-e már erre információ?
Nekem nincs. Tehát fogalma nincs, hogy megindultak-e, azt tudjuk, hogy megindulhattak, tehát hogy elvileg nincs kizárók, hogyha ezt a középiskolák tudják biztosítani, akkor természetesen ezek mehetnek, és teljesen jogszerű lesz tanfolyam.
Térjünk át akkor a gyakorlatra, itt akkor egyenlőre viszont nincsen változtatás, tehát ebben azért most jelenleg úgy látom, hogy konszenzus van.
Ugye annyit tudunk, hogy pilot rendszerrel elindítottak egy honvédségi képzést, ami azt jelenti, hogy 21 vagy 22 katona megszerezte az oktatói végzettséget egy tanfolyamon, és ez a 22 katona ismereteim szerint Szolnokon tud a honvédség által biztosított járművekkel ténylegesen gyakorlatban is ingyenes képzést biztosítani. Ez nem tudom, hogy kinek, hogyan, miként. Jelenleg ott tartunk, hogy a jelentkezők számához ez elenyészően kevés, és értelemszerűen ezt mondja a végrehajtásról szóló tervezet is, hogy az elméleti tanfolyamot elvégzett középiskolás, amennyiben nem a honvédséghez megy Szolnokra, akkor ugye valamilyen módon át kell, hogy kerüljön egy képzőszervhez, ahol értelemszerűen ugyanúgy fognak vele foglalkozni, ahogy eddig is tették az oktatók. Ugye ami nagy kérdés az ingyenesség kapcsán, hogyha egy autós iskának elveszik a bevételének X százalékát, mert hogy nem tud elméleti tanfolyamra eladni tananyagot, akkor nem lennék meglepődve, hogyha azt mondanák, hogy a kieső bevételt a gyakorlati órák díjak emelésével fogják pótolni. Ez minden vállalkozástól teljesen érthető, hiszen mindenki pénzért dolgozik.
Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy most már a gyakorlatban voltak-e példák, vagy ez inkább még csak egy logikus következtetés, nincsen valami, amit tapasztalni lehet?
Én azt gondolom, hogy még nem nagyon lehettek példák, tehát bármilyen forgalmas is valaki, hogy mikor lesz neki elméleti vizsgája, tehát elvégezte 3-4 nap alatt mondjuk az elméleti tanfolyamot, tehát az e-learning tanfolyamot, akkor azért ott meg kell szervezni a vizsgát, lejelenteni vizsgaidőpont, stb. Hogy mikor kerül be úgy a rendszerbe, hogy ténylegesen gyakorlati oktatóhoz tud kerülni, azt szerintem inkább egy ilyen 4-6 hét, tehát még nem nagyon tudom elképzelni, hogy valaki már abba a cipőbe lenne, hogy ugyan túl van az elmeten, most oktatót keres, de nem lesz könnyű, ha addig nem lesz egyetemen leírva, hogy hogy kell ezt az adminisztrációs tevékenységet folytatni.
Az autós iskolák működéséről kérdeznék még, azzal kapcsolatban, hogy nyilván a bizonytalanság itt is megérződik, hogyan tudnak jelenleg ebben a helyzetben előre tervezni, vannak-e esetleg arra ötletek, hogy nyilván most ebben az esetben a gyakorlat még érintetlen marad, de ugyan ön is említette, mondjuk a katonai kiképzés valamennyire akár egy előszobály, egy előkészítése is lehet esetleg egy következő lépésnek, ebben a helyzetben hogyan tudnak tervezni egyáltalán jövő évre például?
Mindenki kivár, úgy a képzőszervek, mint a tanulók is, illetve az iskolák meg a hivatalok, és hát mindenki imádkozik, hogy derüljön ki, hogy mi történik. Nyilván mindenki megérzi azt, hogy bizonytalanság van a piacon, kivárás van a piacon, csökken a tanuló létszám, és küzdenek a fennmaradásukért. Ez attól függ, hogy ki mekkora, milyen erős, milyen tartalék van mögötte. Hosszabb, rövidebb ideig eltartott, és hát előbb-utóbb rendeződni fog ez a helyzet, és ki fog derülni, hogy melyik irányba billen a piac, de nyugodtnak senkit sem mernék nevezni.
Csak azért is tettem fel a kérdést, mert hogyha már kicsit így ebből következtetünk, hogyha esetleg tényleg lehet szó valamikor a közeljövőben arról, hogy ingyenessé válhat a gyakorlat is, akkor logikus lenne mondjuk a diákok, vagy hát a tanulni vágyók részéről szintén a kívánás, tehát hogy mondjuk visszaesés látható-e mondjuk, vagy hogyha igen, akkor milyen mértékű visszaesés látható mondjuk a diákok számában?
Hát jelentős. Tehát nem tudnék százalékot mondani, de nagyon sok kollégával beszélgettem, nekem nincs saját autós iskolám, erről egy autós iskola tulajdonos többet tudna mondani, de mindenki panaszkodik, hogy az eddigi telelevő napjait, tehát 8-10 órákat tudtak dolgozni törvényesen, ennyi volt ugye, amit szabadon megtehet, gond nélkül, most van, aki csak 2 vagy 4 órát dolgozik egy nap, mert egyszerűen úgy fogynak a tanulók, ugye pörögnek ki, vizsgáznak le, és nincs utánpótlás.
Köves Szilárd vezetéstechnikai oktatót hallották az elmúlt percekben. 2019 óta drasztikusan csökkent a független színházak és táncegyüttesek állami támogatása. A Független Előadó Művészeti Szövetség szakmai és érdekképviseleti szervezetként emiatt új finanszírozási modell kialakítását kezdte meg. A FESZ 3.0 Stranger Roots társadalmi bázisépítő projekt keretében új források bevonásával egy olyan fenntartható támogatói bázis kiépítésén fáradoznak, amely lehetőséget adna a független alkotóknak és művészeknek a stabil működésre. A szervezet vezető ügyvezetőjével Nagy Zoltánnal Pélinek Kata beszélgetett Táncverzum című műsorunkban.
Van egy felhívásotok, ez a FESZ 3.0, Stronger Roots-nak hívják, ugye erősebb gyökerek. Uh-huh. Ez a programnak a neve, ugye ez egy új finanszírozási modell kigondolása. Azért azt tudni kell, hogy 2019 óta folyamatosan csökkennek azok a források, állami forrásokról beszélünk most, amelyek a független széna felé áramlanak. Most ugye írunk 2024-et, gyakorlatilag 5 év kellett ahhoz, hogy bebizonyosodjon a számotokra az, hogy itt most már egy új finanszírozási modellt kell kitalálni, ha törik, ha szakad, mert jobb nem lesz?
Nem, kezdetektől fogva gondoltuk, hogy ki kell találnunk valamit, csak ideig mindenki egyénileg próbálkozott mecenatúrát megszólítani. Ami most új gondolat, hogy a FESZ megpróbál egy olyan alapot létrehozni, ahol lehet pályázati rendszeren keresztül lehet majd pályázni, és nagyon reméljük, hogy ez az alap feltöltődik támogatók által, feltöltődik a fővárosnak van egy ígérete, hogy talán ebbe tud partner lenni. Tehát, hogy egy ilyen több lábon álló alapot tudunk létrehozni, ami egy átlátható rendszerben tudja szétosztani a pénzt egy megfelelő szakmai kontrollal, átlátható módon.
Boldog-boldogtalan, akinek van még pénze, beteheti oda, hogy támogassa függetleneket.
Reméljük, hogy a boldogok és a boldogok is megtalálják a számításukat, de alapvetően én nem azt gondolom, hogy az NK-t fel kell váltani, minél több forrás van, annál jobb, de igen, az a cél, hogy legyen egy olyan alap, ahova lehet pályázni, kiszámítható módon, megfelelő alappal, megfelelő célokkal, mondjuk infrastruktúra esetében 2-3 éves programmal előre lehessen pályázni, mert nagyon azt látjuk, hogy ezen a területen, az előművészet ezen a területén a kiszámíthatóság nagyon agyaglábakon áll. 2024 októberre van, és nincsenek az emberek abban a tudásban, hogy akkor most tudnak létrehozni egy előadást, el tudnak menni külföldre, és a nyár elmúlt a fesztivál szezonnak, ahova meghívások mentek, az emberek saját zsebből fizették ki. Azt mondták a táncosoknak, hogy ha majd megint az eredmény, akkor majd lesz fizetése.
Nem lehet most már csak kizárólag az államra számítani az NK-on keresztül, vagy bármely más alapítványon keresztül, de gondolom, hogy eddig sem csak onnan táplálkoztak.
Nagyon sok táncos színésznek van polgári munkája, lehet, hogy nem olyan rendszerességgel, hogy ez egy állás jelentsen valahol egy iskolában, vagy egy cégnél, de hogy rengetegen dolgoznak a vendéglátóiparban, rengetegen vállalnak ilyen óraadást különböző iskolákba, tehát hogy a művészek azt nem azt gondolják, hogy várjuk a forrásokat, hanem életben akarnak maradni, és hogyha van pénz, ha megvan a megfelelő támasz, ha megvan a megfelelő infrastruktúra, akkor pedig létrehoznak egy olyan dolgot, amit remélhetőleg nem csak a saját kedvükre hoznak létre, hanem a nézők kedvére is létrehoznak. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy akkor előadás van, és akkor bemennek a nézők, és jól érzik magukat, hanem mondjuk, ha a színházi nevelésről beszélünk, akkor olyan érzékenyítő programokat, olyan társadalmi problémákat felvázoló foglalkozásokat tudnak elvinni az iskolákba, vagy tudnak létrehozni workshopokat, különböző helyek, ami segíti azt, hogy a társadalom egy sokkal egészségesebb állapotba kerüljön.
Beszéljünk akkor most erről az új projektről. Ez egy társadalmi bázisépítő projekt.
Így van.
Milyen állapotban van most? És milyen lehetőségei vannak?
Mi nagyon aktívan dolgozunk ezen a projekten, ezt azt kell tudni, hogy tavaly a NIOK-on keresztül a Független Nemzeti Szövetség kapott egy lehetőséget, egy pályázati úton elnyertünk egy támogatást, ami arról szól, hogy ezeket a problémákat kivigyük, ezeket feldolgozzuk, új megoldási feladatokat találjunk, és példákat hozzunk. Tehát, hogy itt arról is szól egyrészt, hogy társadalmasítani azt, hogy mi mit csinálunk, tehát, hogy a felismerhetőséget, a láthatóságot, az, hogy a művészetnek, a színháznak, a tásznak, a cirkusznak, színházi nevelésnek milyen társadalmi bágyazottsága van, tehát, hogy ezt eljutatni egyszerű, és itt most elnézést, hogy azt mondom, hogy egyszerű, de hogy az az emberekhez, akik a nem minden nap gondolkoznak azon, hogy ez mennyire fontos. Csináltunk kérdőíveket, amit nagyon sok helyre próbáltunk eljutatni, hogy megnézzük azt, hogy milyen támogatói modellek vannak, hogy milyen kedv van arra, hogy mondjuk a független művészetet támogassák. Vannak nagyon érdekes eredmények. Én azt látom, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy igen, támogatnám, de amikor megkérdezzük a kérdében azt, hogy mennyivel, akkor rögtön az bukkan föl, hogy hát előbb be kell fizetnem a csekket. De ennek ellenére én azt gondolom, hogy itt meg lehet szorítani a cégeket, meg lehet szorítani tényleg azokat a mecenatúrákat, ahol és azokat a magánembereket, ahol nem probléma egy csekk befizetése, de hogyha valaki 2-3 ezer forintot tud adni, az sok kicsi sokra megy, tehát én ebben nagyon tudok bízni. Én azt gondolom, hogy gyűjtsön mindenki magának is, és próbáljunk létrehozni egy alapot, ami pont azt szolgálja, hogy legyen egy új nemzedék, hogy legyen arra lehetőségünk, hogy fejlődjünk, hogy kísérletezzünk, hogy tehát ne legyen ez a fajta kényszer, hogy te mindig tökéleteset kell létrehoznod, mindig te nem tudsz fejlődni, nem tudsz arra odafigyelni, hogy hogyan tudod saját magadat egy olyan fenntarthatóságba tartani, ahol nem égsz ki, ahol tényleg figyeled azt, hogy mi történik körülötted, és egy adekvát, kritikus választ tudsz adni, és ezt fel tudod rakni úgy a színpadra, hogy mindenki érti, és mindenkinek ad egy olyan fajta modellt, vagy álmot, vagy érzetet, hogy a problémákat meg lehet oldani.
A Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetőjét Nagy Zoltánt hallották. Zenében megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 7 órakor friss hírek, itt a Trend FM-en a 94.